Magyarics Tamás az ELTE egyetemi tanára az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Félidős választások jönnek. Felkészült-e az Egyesült Államok arra, hogy más Oroszország beavatkozik a választásokba? Egyáltalán fel akar-e erre készülni?
Hát ez egy újabb vita a kongresszusban. A demokraták azt követelték, hogy még több százmillió dollárt fordítson a kongresszus a kibervédelemre. Ilyen pillanatban nem ment át ez a javaslat, tehát természetesen hát megvannak az amerikaiaknak az eszközei, hogy védekezzenek, de 2016-ban úgy tűnt, hogy ezek nem teljesen hatékonyak.
De úgy tűnt, vagy ezt ma már biztosra lehet mondani? Mert erről is ellentmondó amerikai álláspontokat lehet hallani. Van, aki azt mondja, hogy az oroszok döntötték el a választást, van, aki azt mondja, hogy nem az oroszok.
Hát itt két külön kérdés van. Az egyik az, hogy külső beavatkozás volt, ez biztos. Tehát ezt megállapították. E-mailek, twitterek és egyebeken úgynevezett ilyen hamis hírek, meg információk, meg ez azokon keresztül. Tehát ez biztos. Tehát ez idáig nincs nagyon vita. A vita tulajdonképpen akkor is zajlik, hogy ez befolyásolt-e valóban, mert vitatkoznak azon, hogy hát egy, nem tudom, Facebook csoportnak föltesznek valamilyen úgynevezett hamis hírt, fake news-t, hogy akkor az, tudom én, 5000 embert ér el, 10000 embert ér el, és most hogy tulajdonképpen hány ezer embert, vagy 10000-et, vagy 100000-et, vagy millió embert ért el, egyrészt, hogy ezeket biztosan elérte ők, valóban elolvasták-e, és ennek alapján szavaztak, hát ez teljesen kideríthetetlen.
De az is egy kideríthetetlen dolog, hogy Oroszország Donald Trumpot akarta-e elnöknek, vagy nem Donald Trump. Donald Trump azt mondja, hogy őt biztos nem akarták, mert ő bánik velük a legkeményebben.
Igen, szóval ez a másik kérdés, hogy a Trump csapat annak idején egyeztetette időzőjelbe oroszokkal. Van ez a híres Vardov-Astoria beli találkozó, egy 25 perces, ahol állítólag a Jared Kushner és Donald Trump egyik fia oroszokkal találkozott, akik és azért találkoztak, mert oroszok felajánlottak terhelő bizonyítékot, vagy terhelő dokumentumokat Hillary Clintonra. És hogy ők azok, akik föltörték John Podestának az e-mail rendszerét, ahol eléggé kelmetlen hát információk kerültek ki a demokrata, illetve a Hillary Clinton féle stáb manővereiről, többek között, hogy ki akarták játszani, és ki is játszották az antiszemita kártyát Bernie Sanders-en az előválasztásokon, és így tovább. Ők, akik ugye egy másik oldalon, meg hát az emberi és polgárjogoknak a felkent harcosai. Tehát, hogy ezek kikerültek, hány embert értek el, hogy érték el ezeket az embereket. Trump azt mondja, hogy hát az oroszok tudták, hogy ő kemény ellenfelük lesz, és biztos nem akarták őt támogatni. Hillary Clinton azt mondja, hogy azért támogatták Trumpot, mert tudták, hogy ő kemény ellenfelük lesz, és korábban már volt egy eléggé éles üzenetváltás a Vladimir Putyinnal, mármint Hillary Clintonnak, még külügyminisztersége korából. Aztán a Trump kampány csapat és a Trump támogatók felvívják a figyelmet, hogy azért nem volt annyira rossz viszont az oroszok és a demokrata kormányzat között, hiszen Hillary Clinton vezette, külügyminisztérium adott engedélyt arra, hogy egy orosz konzorcium a kandai urán vállalatnak a nagy részét meg tudja venni, amelyik az amerikaiakkal is mondjuk kapcsolatba áll. Tehát azt kell, hogy az ember mondja, hogy itt mindenki cinkelt kártyával játszik, ami hát politikában nem teljesen újszerű dolog. A kérdés az, hogy tudnak-e bizonyítékot erre, hogyha tudnak bizonyítékot, ami eddig nem került elő, mármint az, hogy volt-e tudatos összejátszás a Trumpék és az oroszok között, vagy csak ezen a Trumpik kihasználták azt, hogy erre több nem teljesen Hillary Clintonra kedvező információ látott napvilágot, és azt megfuttatták többször, és felnagyították, vagy pedig nem. Tehát ez ilyen pillanatban ennek a ügynevezett Müller-féle vizsgáló a bizottságnak a tulajdonképpen feladata.
De ez a veszélyesebb, ha veszélyes Donald Trumpra, vagy azok a történetek, amelyek még az elnöksége előtti időből, mint milliárdos férfiről róla kiderülnek?
Hát ez veszélyes. A elnökség előtti idők, hát sajnos erkölcsi kérdésekről nem nagyon lehet utólag már szavazgatni. Tehát az, hogy kinek milyen viszonya volt házasságon belül, kívül, közötte, fölötte, stb. Ezek erkölcsi kérdések. És ahogy szokták mondani, mindenki tudta, hogy Trump nem a mintaszerű férj és családapának a megtestesítője. Tehát az, hogy kettővel több vagy kevesebb olyan mondjuk a speciális iparágban működő hölgy jelentkezik, hogy vele volt viszony a Trumpnak, az tulajdonképpen nem egy alkotmányos kérdés. Nem is szólva arról, hogy hát azért érdekes az, hogy ezek a hölgyek évtizedik, vagy akár hosszabb ideig nagy erővel magukba tartották ezt az információt, és hirtelen most érzik annak a szükségességét, feltetően megfelelő anyagi ellenszolgáltatás révén, különböző lapoktól, meg innen-onnan, hogy ezek a történetek előrukkoljanak. Ami érdekes az egyik esetben, és ez már egy kicsit alkotmányos jellegű, hogy fizetett az egyiknek, és fizettek a Trumpék 130 ezer dollárt azért, hogy ne jöjjön elő a történetével. A nagy kérdés az, hogy Trump tudott-e erről, utasítást adott-e, illetve a saját pénzéből fizette, illetve a republikások kampány pénzéből fizette ezt a 130 ezer dollárt, amit Michael Cohen akkori ügyvédje kifizetett ennek a hölgynek a kampány alatt.
Ha saját pénzéből fizette, oké, ha kampánypénzből fizette,
igen,
nem oké?
Többek között ez, mert az már szabálytalan.
És ezen múlhat?
Hát ez ilyen például egy alkotmányos kérdés, de ezen felül még az is kellemetlen érinteti, hogy kb. 20-on jelentette ki, hogy ő nem tudott, illetve nem egyeztetett előtte Michael Cohennel a kifizetésről, Michael Cohen pedig most állítólag egy magnószalaggal, vagy nem tudom milyen adathordozóval rukkolt elő, állítólag fölvette az összes beszélgetést, vagy legalábbis ezeket a beszélgetéseket közte és a jövendőbeli elnök között, a Donald Trump között. Ami hát egy újabb érdekes kérdés, hogy a saját ügyvédem, ez már majdnem vagy az embert a Tanú című filmre emlékeztetem, amikor ugye van az a híres jelent, hogy hát a lány bemegy a Pelikán gátőrhöz, és azt mondja, hogy hát ne lepődj meg, hogyha a védőügyvéd talál büntet, és kér rá. Tehát lassanként tényleg elég szürreális mondjuk jelentek zajlanak le. Ami azért szomorú, mert ahogy korábban beszéltünk, az első tank végül is a világ vezető nagy hatalma. Tehát, hogy ilyen
akkor is a világvezető nagyhatalom volt, amikor Bill Clintonnak nem volt szexuális kapcsolata.
Igen, azzal, igen, mert nem jól határozták meg neki, hogy mi az a szexuális kapcsolat. És attól úgy gondolt, hogy ő szerint az nem volt. Szóval az is már eléggé szomorú dolog volt. Tehát az, hogy tényleg egy ilyen harmadszintű bulvárra megy ki az egész, és hogyha az ember úgymond mérvadó amerikai médiumokat néz, olvas, akkor gyakorlatilag a Hamlet rész az nem arról szól, hogy, hogy a világkereskedelmi gondokat, bajokat hogyan kell megoldani, kínai-amerikai viszony, hogy alakul, orosz-amerikai viszony hogyan alakul, hanem ezek mondjuk kis túlzással az ötödik oldalon vannak eldugva, nem első négy oldal, tele van ezekkel a teljesen hát ízléstelen és hát 18-adrangú ügyekkel. A magyarul hát karaktergyilkosság folyik ipari méretekbe, ami hát nem hiszem, hogy ez lenne az Egyesült Államokban a legnagyobb gond, akkor, amikor a költségvetési deficit 1 billió dollár fölé vagy felé tart, amikor most szeptemberben újra lejár ez a márciusban elfogadott költségvetés, és hogyha nem lesz újabb költségvetés, akkor megint ilyen kormányzati munka vagy hivatalok bezárása következik, hogy ilyen pillanatban fenntartatatlan az amerikai költségvetésnek a jelenlegi struktúrája, a jóléti kiadások és a katonai kiadások magas százaléka miatt, tehát ilyenekkel kellene foglalkozni, hogy az amerikai infrastruktúra messze le van maradva az európaitól, vagy akár a kínaitól ilyen pillanatban. Tehát ezért ezek jelentősebb kérdések, mint az, hogy Donald Trumpnak 17,5 éve ezelőtt volt egy éjszakás kalandja valamilyen pornó színésznővel, vagy nem.
Trump Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével is találkozott. A piac ezt pozitívan fogadta. A kérdés az, hogy nem lesz kereskedelmi háború, vagy nem lesz akkora, mint amekkorának ez korábban látszott?
Hát nem lehet tudni, hogy lesz-e vagy nem, mert legalábbis az én olvasatomban semmit, semről nem döntöttek. Arról döntöttek, hogy borítékolják a lépéseket, ilyen saknyelven szólva, mert végül is, ami döntést hoztak, az hát nagyon érdekes, hogyha jól megnézzük, tehát, hogy Jean-Claude Juncker felajánlotta, hogy az európaiak több szóját vesznek, több földgázt, folyékony cseppfolyósított földgázt importálják, de azt nem mondta meg, hogy ki. Jean-Claude Juncker nem vásárol, az Európai Bizottság nem vásárol.
És a mandátumának a vége felé jár. Jean-Claude Juncker.
Igen, de az Európai Bizottság nem vásárol. Tehát most egyes országok vásárolnak. Tehát most a németek fognak több szóját vásárolni. Vagy
akik az olcsóbb orosz.
De eddig is a szója az ingyen jöhetett, tehát vám nélkül jöhetett Európába, tehát aki akar szóját vásárol, az vásárol szóját. Tehát most nem csak a szójára akarom kiegyezni a dolgot, de ugye Jean-Claude Juncker sok mindent ilyen nagyvonal megígért, amire semmi puvárja nincsen. Tehát az Európai Bizottság nem tud felszólítani országokat, hogy most akkor több cseppfolyósított földgázt vásároljon az amerikaiaktól, vagy több szóját vásároljon. Folytott esetben lehetett volna, hogyha az amerikai elnök azt mondja, hogy ők több, nem tudom, mit fognak vásárolni, mert neki megvan az a jogutasítást ad bizonyos szervezeteknek, de Európai Bizottság elnökének nincs ilyen felhatalmazása. Tehát ez egyik kérdés. A másik kérdés az, hogy hát az autóimport, export kérdését azt most jegelték, addig, amíg a tárgyalások tartanak, addig nem fognak vámokat emelni. Tulajdonképpen nem is igazán a vámokról van szó, mert a vámok már nagyon alacsony szintűek. Igaz, hogy léteznek, és de a Trumpet az amerikaiak nem csak azt mondták, hogy vámok, hanem különböző szubvenciókat is töröljék el. Mondták ezt akkor, amikor előző nap bejelentették, hogy 12 milliárd dolláros szubvenciót kapnak a szója termesztők Amerikába. De tekintsük el ettől, mert ez nem egy jelentős tétel. És meg politikai kihatással a már korábban említett félidős választásokra, mert a középnyugati farmerek eléggé stabilan republikán szavazók, tehát őket úgymond kielégíteni és elégetnek tartani, az nagyon fontos
republikán. Mondta is Donald Trumpot, szeretni fogják Donald Trumpot.
Igen, és igaz, hogy ők azt mondták, hogy inkább kereskedelmet akarnak, mint szubvenciót, de hát azért nem hiszem, hogy visszautasítják azt a szubvenciót, hogyha megkapják. Tehát inkább itt arról van szó, hogy és még szó volt a gyógyszeriparról, vegyipari termékekről és így tovább. Tehát inkább arról van szó, hogy a különböző szabályozásokat harmonizálják, és ez lett volna az eddig nem nagyon emlegetett TTIP-nek, tehát ez a transatlanti kereskedelmi és befektetési megállapodásnak a lényege, hogy ott lebontani ezeket az eltérő szabályozási rendszereket az Egyesült Államok és az Európai Unió között. Tehát, hogyha valóban erről van szó, akkor sok azt mondják, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen TTIP light szerű megállapodás fele mutat, hogy nem mondják azt, hogy az, de hogyha szabályozásokat harmonizálnak fel, mondjuk a gyógyszeriparba, ez egy nagyon fontos kérdés, akkor elképzelhető, hogy ez a kereskedelmi háborúnak induló valami, tehát ez, ami eddig csak alumínium, acélipar plusz az európai, a 3 milliárd dollár értékű árura adtak ki, vagy vezettek be újabb védővámokat, plusz még tartékba helyeztek 20 milliárd dollárt abban az esetben, hogyha nem kerül sor megállapodásra, de ezek még mindig jelentéktelen tételek. Az európai, amerikai kétoldalú kereskedelmi forgalom egyébben 1,1 billió dollár. Most abból 3 milliárd vagy 12 milliárd az szinte egy veszőhiba. Tehát eddig még ez nem történt meg. És az igazság az, hogy ennek a megállapodásnak, vagy annak az egyetértésnek tulajdonképpen elsőbb a Kína issza meg a levét többek között, mert az amerikaiaknak elképzelhető, hogy a nagy stratégia korábban szó volt Oroszországgal kapcsolatban, hogy a kínaiakat megpróbálják távol tartani Európától. Tehát, hogyha az európai-amerikai kereskedelmi kapcsolatok ugyanolyan magas szinten, vagy akár magasabb szinten vannak, mint korábban, akkor az európaiak nem fognak a Kínával megállapodásokat kötni, illetve az amerikaiakat megnyomta egy japán-európai szabadkereskedelmi megállapodás, ami a két politikai entitás közötti megállapodás körülbelül a világipari termések körülbelül egyharmadát jelenti. Tehát itt több szinten folytak a tárgyalások szerintem, és ilyen pillanatban a kérdés az, hogy beleillenek-e ezek az amerikai nagy stratégiába, tehát az, hogy Kínát próbálják valamilyen módon gazdaságilag, kereskedelmileg, pénzügyileg valamilyen módon úgymond kordába szorítani.
Európa stratégiájába is beleillik az, hogy Kínát próbálja valamilyen módon kordában tartani, mert a kínaiak nagyon erőteljesen próbálkoznak európai projektekkel, úgyhogy munkát adnak, cégeket adnak, hitelt adnak, ők építenek.
Igen, hát ez ilyen kérdések azért ezeknek több olvasata van. Tehát vannak az olyan európai országok, amelyek ezek az a kínai projektekhez úgy állnak hozzá, mint annak idején a trójaiak a falóhoz, hogy illetve Laukon, hogy félek a görögök, akkor is amikor ajándékot hoznak, mert hát többek között Görögországba és egyéb helyeken, ahol a kínaiak betették a lábukat, ott elég erőtesen meg akarják változtatni a munkakörülményeket, azokat az eredményeket, amelyeket a jóléti kiadások és munkavédelem és egyéb területen az európaiak elértek. És hát a kérdés az, hogy ezeknek a hiteleknek van-e valamilyen ellentételezése, vagy kell valamilyen ellentételezés. Az amerikaiak nyilvánvalóan nem nagyon szeretnék azt, hogy az európaiak és a kínaiak nagyon meghitt viszonyban legyenek egymással, illetve a kínaiak és az oroszok meghitt viszonyban legyenek egymással. Kérdés az, hogy ezeket a különálló stratégiákat egybe tudják-e valamilyen módon építeni, és nyilvánvalóan azért nem fejjel kell menni a falnak, hanem hát megfelelő ügyes politizálással kell gazdaságilag, pénzügyileg, stratégiailag, és így tovább ezeket a pozíciókat képíteni. Ezért sokat mondó az, hogy az amerikaiak a NATO jelenlétet inkább növelik Európában, semmit csökkentik, bár hivatos ez, hogy Oroszországgal szemben van, de hát ez az európaiaknak a megerősítését jelenti.
Észak-Korea megkezdte egy rakétakísérleti telep központi létesítményének leszerelését. Elérte Donald Trump, amit akart, megnyugodhat a világ?
Hát Észak-Koreával kapcsolatban megint csak az ember nem tudja, hogy minek higgyen és minek nem. Vannak olyan szakértők, akik azt mondják, hogy hát igen, megkezdődött az egyik, aztán, hogy még ott mi van, azt senki nem tudja. Tehát, hogy ott a ballongókba és itt ott, ott telepítve minden van. Megint csak a szingapúri találkozó egy olyan eredményt hozott, ami túl sok konkrétumot nem tartalmazott. Tehát az északak még érték, hogy majd dolgoznak a koreai félsziget denuklearizálása mellé.
Az előtt azt mondta, értél. Nem kell sietni.
Egyrészt nem kell sietni, másodszor pedig az érdekes kérdés az, hogyha ők a koreai félszigetről beszélnek, akkor a Dél-Koreát is belértik. Ott még az amerikaiaknak nukleáris fegyverei vannak, és nem csak az, hogy vannak, hanem itt nem Észak-Korea, itt a nagy kérdés a Kelet-Ázsiában, Kína. Tehát amikor arról beszélünk, hogy Dél-Korea, és ott milyen amerikai fegyverek vannak, az amerikaiak telepítettek légvédelmi berendezéseket, rakétaállomásokat, illetve rakéta elhájtó állomásokat, radarállomásokat. A kínaiak azt gyanítják, hogy ez nem is igazán Észak-Korea ellen van, hanem Kína ellen van. És hogyha megnézzük, akkor az úgynevezett megfékezési politika, amit az oroszokkal szemben használtak az amerikai hidegháború alatt, tehát hogy körbevették Szovjetuniót, támaszpontok a szövetséges országokkal. Kínát nézzük, akkor Dél-Korea amerikai szövetséges, Japán amerikai szövetséges, Tajvan amerikai, Vietnámba visszamentek az amerikaiak, a Kamranbei támaszpontra, Indonéziában ott vannak, Fülöp-szigeteken visszamentek, aki a nagy két nagy haditengészet és légitámaszpontra. Indiával a Bush kormányzat óta egy meghittebb politika folyik. Tehát azért Kína amerikai szövetségesekkel van körülve, és nem csak az, hogy körülvéve a világot nézzük, akkor Amerikának 52 vagy 53 katonai szövetségese van. Hogyha most az ember föltesz a kérdés, hogy Kínának hány, akkor nagyon erősen gondolkozni, mert...
Észak-Korea.
Hát ő nem nagyon szövetségek. Észak-Korea gyakorlatilag egy kellemetlen szomszéd, és a kínaiaknak időnként már több gondot okoznak észak-koreaiak, mint mondjuk hasznot hajtanak, bár még mindig az észak-korea nagyon fontos egyfajta ütközővezetként Kínának. Mindenesetre az, hogy például Trump megígérte, hogy felfüggesztik az amerikai dél-koreai közös hadgyakorlatokat a tárgyalások ideje, de hogyha a tárgyalások komolyak. Na most ez is egy olyan...
Milyen komoly?
Hát ugye, most van sapka, nincs sapka rajta, most mennyi el tárgyalnak komolyan. De észak-koreaiak már egy kicsit visszatáncoltak, mert például legutóbb nem fogadták Mike Pompeo külügyminisztert, csak alacsonyabb szinten. Tehát már nem találkozhatott Kim Jong-unnal. Nagyon nehéz kideríteni, hogy pontosan mi folyik, és itt megint csak nem Észak-Korea és Amerika két szereplős játékáról van szó, hanem Kína, többször említettük, Kína nagyon fontos szereplő, egyáltalán Észak-Koreának a léte nagyon nagy részben Kínától függött.
Kína nyersanyag, élelmiszer.
Tartott el, élelmiszerrel, energiával és így tovább. Hogyha Kína úgymond teljes mértékben levenni a kezét Észak-Koreáról, akkor lenne Észak-Korea gyakorlatilag nagyon nagy bajba. Ezt nem csak Észak-Korea, az oroszok is. Mert hiába van szankciórendszer, az a szankció az eléggé porózus a kínai meg az orosz határon. Plusz még Oroszországban több tízezer észak-koreai dolgozók, akik hazautalják a pénzt, a valutát, ami nagy mértékben segíti az észak-koreai költségvetést, illetve a rakétafejlesztés és így tovább.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában a Magyar Ittyú Tamás az ELTE egyetemi tanára volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Széchenyi Ágnes kollégám vett részt, az Inforádió főszerkesztője Módos Márton. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották az infostart.hu weboldalon, és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.